presbiter választási időszakban vagyunk most, és ezért elkezdtünk egy sorozatot arról, hogy a Biblia mit tanít a presbiteri hivatásról. Mondom is most a helyről is a gyülekezetnek, hogy még mindig lehet alkalmasnak gondolt gyülekezeti tagokat, teljes jogú gyülekezeti tagokat jelölni a presbiteri tisztségre, a jelölő, illetve a választási bizottság tagjai számára. De erről ne feledkezzünk el, mert nem sokára véget ér ez az időszak, és aztán megkezdődik a választási folyamat. Most és a jövő héten van még erre lehetőség, és utána befejeződik a jelölési időszak. Tehát aki még addig ezt nem tette, és úgy gondolja, hogy van olyan személy, akit el tudna képzelni presbiternek, akkor kérem, hogy a bizottság tagjainak szóljon és mondja el ezt. Tehát mivel ez egy aktualitás most a mi gyülekezetünk életében és az egyházunk életében is, ezért kezdtük pár héttel ezelőtt ezt a sorozatot, ami a presbiteri hivatásról szól. Legutóbb azt néztük meg, hogy mi a különbség az irányítás és a vezetés között, és a Biblia miért is használja következetesen a vezető megnevezést a presbiterekre. És ezek után majd olyan kérdéssel foglalkozunk, amelyet nem szokványos a presbiteri tisztséggel kapcsolatban feltenni, pedig tapasztalataim szerint az egyházon belül sokakban ott bujkál ez a kérdés, hogy létezik-e ideális presbiter. Más hivatásokban is felszoktuk tenni ezt a kérdést, hogy van-e ideális orvos, ideális pedagógus, ideális rendőr, stb. Stb. És ha van, akkor milyen? Az egyházban, az egyházon belül azonban, mintha egy kicsit tartózkodnának ettől a kérdéstől, talán azért, mert túlságosan általános probléma, hogy nem megfelelő emberek töltik be a presbiteri tisztséget. A mai igehirdetésben én azt állítom, hogy igenis van ideális presbiter, természetesen mindjárt a következő kérdés az, hogy ha van, akkor milyen? És a mai igen alapján már mondom is a választ, egyetlen szóba sűrítem azt, amire Isten elvezetett, hogy az ideális presbiter az álom presbiter. És az ige hirdetés hátra lévő részében ezt szeretném kifejteni, hogy mit is jelent ez. Ehhez olvasom Isten igét Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből, az első részből, az 5. verstől a 9. versig terjedő ige szakasz, de majd az ige hirdetésben más igékre is fogok hivatkozni. Tehát Titusz 1:5-9. Azért hagytalak Krétán, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket, és presbitereket állíts szolgálatba városonként, ahogyan meghagytam neked. Ha van olyan, aki fedhetetlen, egyfeleségű férfi, akinek gyermekei hívők, nem vádolható kicsapongással és nem engedetlenek. A püspök ugyanis, mint Isten sáfára legyen fedhetetlen, nem önkényeskedő, nem indulatos, nem részeges, nem kötekedő és nem haszonleső, hanem vendégszerető, a jóra hajlandó, józan, igazságos, kegyes, önmegtartóztató, aki ragaszkodik a tanítással megegyező igaz beszédhez, hogy az egészséges tanítással tudjon bátorítani, és meg tudja győzni az ellenszegülőket. Ez egy egész lista, amit itt Pál felsorol, és tényleg, ha ennek a listának a végére érünk, akkor azt mondjuk, hát ez egy ideális presbiter, van-e ilyen egyáltalán? Én is emiatt gondoltam, hogy egyszerűsítsük le oda erre a kérdésre a választ, hogy hát igen, ez egy álom presbiter, de mit is jelent ez? Ki számít álom presbiternek? Az, aki kiváló szervező? Vagy jó összeköttetésekkel rendelkezik? Volt az egyháznak olyan korszaka, amikor ez nagyon számított a földesúri rendszerben, itt a magyar társadalmi valóságban, hogy hát lehetőleg jó összeköttetésekkel rendelkezzen, mert akkor meg tudja védeni a gyülekezetet, amelyet sokféle támadás ért. Vagy aki minden területen hűen őrzi a szent hagyományt, az az ideális presbiter. Vagy éppen ellenkezőleg, aki minden újra nyitott,
emellett lelki alkalmakat tud tartani, lelkes és mindig evangelizál?
Hát nagyon egyszerűen fogalmazom meg a választ a kérdésünkre. Álom presbiter az, akinek vannak álmai. Vagy legalábbis oda tud állni álmok mellé, és tudja azokat képviselni. A döntéseinél ezek befolyásolják. Természetesen nem akármilyen álmokról van szó, hanem ihletett álmokról, vagyis olyan álmokról, amelyek valamiképpen Istentől erednek, amelyekben benne van a Szentlélek. Pünköstkor beteljesedtek Jóel prófétának a szavai, az ő proféciája. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Ez az ószövetségi profécia, ez a Szentlélek korszakára jellemző, arról beszél előzetesen, hogy milyen lesz majd, amikor elkezdődik a Szentlélek korszaka. Azzal, hogy 2000 évvel ezelőtt megtörtént a pünkösd, elkezdődött a Szentlélek korszaka, és innentől kezdve már nem csak egyes kiválasztott embereknek adatik a Szentlélek, hanem minden Krisztus hívőnek szerte a világon. Ez nem felekezeti kérdés, hogy kinek adatik a Szentlélek, hanem ez a Krisztussal való kapcsolatunktól függ. Ha van vele kapcsolatunk, élő kapcsolatunk, akkor adatik a Szentlélek szerte a világon. Ez ennek az igének az alap mondani valója. Ám ebből hadd emeljem ki, ebből a proféciából az utolsó mondat részt, hogy véneitek álmokat álmodnak. A presbiterek egyik leggyakoribb megnevezése a Bibliában, a Biblia eredeti nyelvein, a héberben is, meg a görögben is, ugye az, hogy vén. A görög presbiterosz szó is szó szerint azt jelenti, hogy idősebb vén, amiből a magyar presbiter szó származik. Presbiterosz, idősebb vén. Nyilván ezt elsősorban nem a biológiai életkorra értjük, hanem olyan emberre, aki a hitben már nagykorú, már nem gyermek a hitben, nem pláne nem újszülött, nem gyermek, hanem már elérte a hitben a nagykorúságot. Aki Krisztus követésében már jártas, tapasztalt. A profécia szerint a hitben nagykorú a legjellemzőbb tulajdonsága pedig az, hogy álmokat álmodnak, véneitek álmokat álmodnak. Vagyis vannak olyan álmaik, amelyeket a Szentlélek ad, olyan ihletések, olyan látások, olyan kijelentések, olyan elképzelések. Ha megnézzük, akkor a Biblia tele van ilyen példákkal. Az Ószövetség korában, ahogy már említettem, csak egyes kiválasztott emberek részesültek ilyen ihletett álmokban, például József, vagy Dániel, vagy általában a proféták. És az Újszövetség korától kezdődően, az újszövetségi időktől kezdve ez fokozatosan kiterjedt. Legelőször az apostolokról olvasjuk, hogy álmokat álmodnak. A két legnagyobb, vagy legnevesebb, leghíresebb apostolról, Péterről és Pálról többször is. Péter apostolt például egyszer látomásban vezeti arra rá Isten, hogy menjen el Cornélius századoshoz, egy római, de zsidó szempontból pogány századoshoz, és ne törődjön azzal, hogy zsidó felfogás szerint ez a százados, ez tisztátalannak számít, meg a háza is tisztátalannak számít, ne foglalkozzon ilyen vallási kérdésekkel, hanem menjen. És ezt Isten álomban jelenti ki Péternek. Pál apostolt szintén álomban vezeti rá arra Isten, hogy ne Kis-Ázsiában akarja tovább hirdetni az evangéliumot, tovább terjeszteni az örömhírt, hanem menjen át, lépjen át Európába. Ekkor van az a híres jelenet, hogy Pálnak álomban egy macedón férfi jelenik meg, és azt hívja, hogy gyere át Európába. Aztán János, aki magát presbiternek nevezi, micsoda hatalmas álmot, látást, látomást kap, amikor ennek révén betekinthet a mennybe.
És ennek a látásnak a leírásából keletkezik a Jelenések könyve. Meg lehet, hogy elsőre így túl távolinak és túl hatalmasnak érzitek ezeket a példákat, ezért említek egyet a közelmúltból, talán a legismertebbet, Martin Luther King baptista lelkész polgárjogi harcosnak a példáját, a leghíresebb prédikációját 1963. augusztus 28-án mondta el, és ez végig egy ihletett álomról szól. Hadd idézzek belőle egy részletet. Van egy álmom. Egy napon Georgia vöröslő dombjai, a hajdani rabszolgák fiai és a hajdani rabszolgatartók fiai le tudnak ülni a testvériség asztala mellé. Van egy álmom, hogy egy napon még Mississippi állam is, amely ma az igazságtalanság és az elnyomás forróságától szenvedő sivatag, a szabadság és jog oázisává fog változni. Van egy álmom. Négy kicsi gyermekem egy napon olyan országban fog élni, ahol nem a bőrük színe, hanem a jellemük alapján fogják megítélni őket. Van egy álmom. Egy napon minden völgy fölemelkedik, minden hegy és halom lesüllyed, az egyenetlen egyenessé lesz, és a dombvidék síkságá, mert megjelenik az Úr dicsősége, látni fogja minden ember. Ezt a prédikációt, világtörténelem egyik leghíresebb prédikációját Martin Luther King nem egy templomban mondta el, hanem a washingtoni Lincoln emlékműnél, és nem egy gyülekezetnek, hanem a faji diszkrimináció és társadalmi igazságtalanságok ellen tüntető 250 ezer embernek. A régebbi és a közelebbi példák mindig mindazt mutatják nekünk, hogy a Szentlélek korszakához hozzátartozik az, hogy a Krisztus hívők Szentlélektől ihletett látásokat, álmokat látnak és álmodnak. Ezért hát egy álompresbiternek, aki közé nyilván a lelkészek is oda tartoznak, rendelkeznie kell ezzel a képességgel és élménnyel, hogy néha van egy ilyen Istentől ihletett álma. Egy olyan álma, amely a Szentlélektől van, amelyről kész bizonyságot tenni az egyház és az emberiség gyógyítására és építésére. Persze nem kell ezt végletesen felfogni, nem azt jelenti, hogy minden presbiteri gyűlésre, minden presbiternek egy ilyen álommal kell jönnie, mert hogyha nem tud egy ilyen álmot felmutatni, akkor nem is szavazhat, vagy nem is jöhet be a presbiteri gyűlés. Nem ezt jelenti ez, hanem azt, hogy ha valakinek adatott egy ilyen ihletett álom, és az közössé vált, arra a többi presbiter is rezonált, akkor onnantól arra minden presbiter a sajátjaként tud tekinteni. Boldog vagyok, hogy itt most elmondhatom, hogy jelenleg nekünk van egy ilyen álmunk, a mi gyülekezetünknek van egy ilyen álma. Az új év első Isten tiszteletén mondtam el nektek, hogy milyen képet adott Isten a tavalyi események után, amikor a gyülekezetünk életfája le lett tarolva, és csak a törzsöke maradt, akkor Isten adta ezt a képet, hogy veszőszál hajt ki erről a törzsökről, az Úr lelke nyugszik rajta, és megjelennek új hajtások, sarjadnak új hajtások ezen a félbetörött vagy félbevágott fatörzsön. És fél év sem telt el, Isten elkezdett idehozni új embereket, és ezzel új hajtások, valóban új hajtások jelentek meg gyülekezetünk fáján. Elkezdett megvalósulni ez az álom. És most, amikor presbiterválasztásban vagyunk, olyan presbiterekre van szükségünk, akik fogékonyak ilyen álmokra, akik a sajátjukként tudnak tekinteni akár erre a most aktuális álmunkra, akiket tud lelkesíteni az, hogy Isten nem mondott le rólunk, hogy Isten egy ilyen nagy tarolás után is megkönnyörült rajtunk, felemelt minket, hozta az új sajtán, hozta az új sarjasztásokat. Akit ez megindít, aki ezért hálát érez a szívében, és aki ezért szeretne tenni, felelősen odafordulni ezekhez az új hajtásokhoz. Hát ez álompre, az ilyen az álompresbiter. Egy álompresbiter attól álompresbiter, hogy néha elő tud állni ezzel, hogy van egy álmom. Nem azzal, hogy van egy ötletem, vagy nem azzal, hogy van egy javaslatom. Ez sem kevés, persze. Ám jó ötlete, meg jó javaslata bárkinek lehet. Bármelyik gyülekezeti tagnak, sőt, nem hívő embereknek is. Ismerjük el, hogy nem hívő embereknek gyakran sokkal jobb ötleteik és javaslataik vannak, mint nekünk hívőknek. Ahogy Jézus mondja, mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Ám Szentlélektől való látásai és álmai csak olyan embereknek lehetnek, akik valamiképpen fogékonyak a Szentlélekre. Egy presbiter attól lesz álom presbiter, hogy fogékony a Szentlélekre, és ha fogékony rá, akkor lesznek álmai. Vagy úgy, hogy tud azonosulni egy ilyen ihletett álommal, vagy úgy, hogy maga kap egy ilyen álmot. Hadd bátorítsalak benneteket ezzel az igével, mindenkit a gyülekezetben, de most elsősorban a jelenlegi és a jövendő presbitertársaimat, ha fogékonyak vagytok a Szentlélekre, akkor lesznek ihletett álmaitok. Mert a Szentlélek természetéhez hozzátartozik, hogy ad kijelentéseket, ad látásokat, ad álmokat. Lesznek ilyen ihletett álmaitok, olyan álmok, amelyek egyszerre képviselik Isten igazságát és szeretetét. Olyan álmok, amelyek minden kedvezőtlen körülmény ellenére is reménykeltőek, gyógyítóak, előremutatóak, építőek. Kérjétek és kapni fogjátok. Ez a megközelítés azt is meghatározza, hogy mi a presbiterek fő tevékenysége. Minden fő tevékenységük ebből a szempontból a látásokkal és álmokkal kapcsolatos. Akár így is mondhatjuk, hogy munkájuk álom munka. Befejezésül három ilyet említek. Az első, hogy álmokat megfogalmazni. Hát mindez elsődlegesen spirituális feladata a szó eredeti bibliai értelmében, mert a Spiritus Sanctus, a Szentlélek az, aki megadhatja ezeket az álmokat, látásokat, tehát vele kell kapcsolatba kerülni, és vele kell együttműködni ahhoz, hogy egy presbiternek ihletett álma legyen. Ahogy a bibliai példákból láthatjuk, ez nem egy imádság, néha böjtölés és biblia olvasás, rendszeres biblia olvasás nélkül, és a közösség gyakorlása nélkül. Azoknak, akik egy gyülekezetet vezetnek, ilyen értelemben lelki embereknek kell lenniük, akik a Spiritus Sanctus-szal, a Szentlélekkel kapcsolatban állnak. Ez az első, álmokat megfogalmazni. A második, hogy álmokat továbbadni, miután az álmokat vagy látást elkértük és megfogalmaztuk, jön az első szűrő próba, hogy ezt közvetíteni a gyülekezet felé. Ez elsősorban kommunikációs feladat. Az újszövetségi példák szerint nem úgy volt az első keresztjének idejében sem, hogy a gyülekezet vezetői ott fent valahol ültek, és amit kitaláltak, azt a gyülekezetnek egy az egyben le kellett nyelni. Ez nem így volt. Kommunikálták a gyülekezetnek azt, amit kaptak Istentől, Isten szent lelkétől. És aztán vagy lángra lobbant az a szikra, és az emberekre átragadta a lelkesedés, vagy kiderült, hogy hát halva született az egész. Olyan állam természetesen nincs, amivel az emberek 100%-a egyetért, ám a többségnek el kell fogadnia. Miért? Mert Isten nem egy-egy emberben, hanem gyülekezetben gondolkodik. Közösségben gondolkodik. Most itt lehet, hogy valaki ezen fönnakad, hogy hogyan? Hát lehet az, hogy egy Istentől ihletett álom ne találjon kedvező fogadtatásra a gyülekezetben? Lehet. Azért lehet, mert Isten nem erőltet ránk semmit. kijelent valamit, és meghív rá bennünket. De a meghívást vissza is lehet utasítani, erre megint rengeteg bibliai példát idézhetnék. Kicsit olyan ez, mint amikor egy hajóra megkeresték régebben a matrózokat és az utasokat. Mielőtt a hajó kifutott a kikötőből, már megvolt a kapitány, megvoltak a tisztek, természetesen, megvolt az úti cél is, de sem a matrózok, sem az utasok nem voltak állandóak, azokat úgy toborozták. A cél és a célból adódó feladatok döntötték el, hogy kiszáll fel arra a hajóra matrózként vagy utasként. Nyilván annyiban sántít ez a hasonlat, hogy a gyülekezet hajója ki sem futhat, ha a gyülekezet nagyobb része nem tud a céljával azonosulni. Ám ha fellelkesedtek és felszálltak, akkor jöhet az indulás. És ha ez a nagykörű elfogadás megvolt, akkor következhet a megvalósítás, és ez a harmadik fő tevékenység, vagy fő munka, hogy az álmokat megvalósítani. Tehát elkérni, megfogalmazni, közvetíteni a gyülekezet felé, meghívni rá a gyülekezetét, és utána megvalósítani. Ez röviden azt jelenti, hogy a presbitereknek őrködni kell azon, hogy a rengeteg tennivaló közben a célt ne tévesszék szem elől. Adott esetben pedig azt is jelenti, hogy kisebb-nagyobb kiigazításokat és módosításokat kell végrehajtani. Mindez, amit most elmondtam ebben a harmadik pontban, az elsősorban kibernetikai feladat. A kibernétész görög szó, amelynek jelentése kormányos. A hajó nem haladhat mindig nyílegyenesen előre. Olykor kerülőket kell tennie, hogy a célját elérje. Csak közben nem szabad ezt a célt szem elől téveszteni. És ez csak úgy lehetséges, hogyha van mihez igazodni. Na, hogy mihez igazodik az álompresbiter, arról majd a sorozat következő és egyben befejező részében lesz szó. Most ezt vigyük el a szívünkben, hogy ott kezdődik az egész, hogy a Szentlélekkel kapcsolatba kerülni, és kérni tőle látásokat, álmokat, és ahogy Jézus mondta, aki kér, az kap. Ezt is fogja kapni. Kívánom, hogy legyen ebben minél gazdagabb tapasztalatotok, legyen minél gazdagabb élményetek az Istennel való kapcsolatban ez is. Amen.